betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Nyárban ragyog a nap, és mi legtöbbször csak a bőrünket védjük, de vajon mi a helyzet a szemünkkel? Tudták, hogy a nem megfelelő védelem akár tartós szemkárosodáshoz is vezethet, és hogy a divatos napszemüvegek nem mindig nyújtanak valódi védelmet? Hát a mai műsorunkban annak járunk utána, hogy mit jelent a valódi UV védelem, kiknek ajánlott különösen a napszemüveg használata, és hogyan őrizhetjük meg a szemünk egészségét, akár egy egyszerű eszközzel is. Vendégünk szemész szakorvosként segít eligazodni a napszemüveg választás rejtelmeiben, és abban is, hogy mikor lehet veszélyes az, amit csupán stílustag gondolunk. Tartsanak velünk, és nézzünk a napfény mögé, szó szerint is. Témánk, szemünk láthatatlan pajzsa. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Tisztelettel köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat, és előre köszönöm a türelmüket, hogy ilyen meleg nyári estén is esetleg hajlandóak végig hallgatni a mi eszmefutatásainkat, és hogy folytassam a témát, amit felvetettél. Hát én is mondhatok ilyen parafrázisokat, hogy újra itt a nyár és a meleg, és fényes is az idő, és akkor jöhet a fényvédelem, tehát az én esetemben ugye beszéljünk a szemfényvédelméről. És nézzünk elébe, és persze a dolgok mögé is, ugye, ahogy mondtad, hogy nézzünk az igazi dolgok, tehát a dolgok igazi mi volt a mögé is, ha lehet. És akkor bevezetésként én el szeretnék mondani egy-két ilyen általános dolgot ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag a fénnyel való kapcsolatunk az egy mindennapi kihívás, ami hát különböző gyakorlati megoldásokat szült az idő során. Természetesen erre rányomta a bélyegét a modern kor, ezt majd fogjuk hosszasan és behatóan taglalni, milyen lehetőségek vannak és milyen kihívások vannak, amit ugye a modern kor hozott. Ezeket az ismereteket érdemes bevinni a köztudatba, tekintve, hogy ugye közérdekűek. És hát ahhoz, hogy az emberek valamelyest tudjanak tájékozódni, a technológia és a megoldások különböző szerteágazó bugyraiban, tehát ezek szükségesek az ismeretek hozzá, és ugyanakkor hát a hozzáférhetőség, tudni azt, hogy hova kell fordulni, mikor, mit kell csinálni, tehát ebben is tudunk esetleg egy kicsit segíteni. És még előjáróban úgy egy kicsi, nagyon kevés tudományt is belopnék oda, hogy hát beszélünk ugye a fényről, hogy mi is az a fény, hogy ez egy sugárzó energia, és kettős tulajdonsága van, tehát hullám és részecske természetű. És ennek alapján mindennel, amivel kapcsolatba kerül, arra biofizikai és biokémiai hatást fejt ki. A mi szempontunkból, szemészek szempontjából, ez a látásnak az úgynevezett adekvát, tehát megfelelő ingere. Hát itt sok minden lejátszódik addig, amíg ebből kialakul a tulajdonképpeni látás, és ezt hangsúlyoznám, hogy ez mindig is hát a szemben kezdődik, de az agyban fejeződik be, tehát látni igazándiból az agyunkkal látunk. Na itt, ha már visszatérek megint egy hurokkal az elejére, hogy a dolgok mögé, tehát hogy is láthatunk, úgyhogy igazság szerint az agyunkkal látunk, és nem a szemünkkel, de természetesen a szemnél kezdődik el minden. Na most azt kell tudni, hogy a fokozott fényhatás kapcsán ugye a szem és a szem körüli anatómiai képleteinket érheti gyullad, tehát keletkezhet gyulladás, égés, vagy valamilyen fajta destrukció, hogyha nagyon hosszan éri és nagyon erőteljes ez a behatás. Tehát szemhéjról beszélek, kötőhártyáról, szaruhártyáról, szemlencséről, üvegtesti kocsonyáról, vagy magáról a retináról. Hát a fénynek azért nem csak rossz hatásai vannak, nagyon fontos hatása van, például a bőrben, ugye a D-vitamin képzés, érdemes, tehát az, hogy lebarnulunk az UV hatására, de persze ennek aztán a fokozott formája a leégés, ami persze bizonyos esetekben kemény dolgokat okozhat, és ugyanakkor ez a behatás az immun, tehát a védekező rendszerünk stimulációját is kiváltja, úgyhogy ez nem elvetendő. És hat ugyanakkor a központi idegrendszerre is, a hormontermelésre, a pszichénkre, az alvásunkra, szóval elég beható ezek a dolgok, nem is gondolnánk ugye első ránézésre. Na most van egy természetes, erről majd bővebben fogunk a továbbiakban, de úgy megemlítném, hogy van egy természetes fényvédelmi rendszerünk, természetesen ebben van egy alkati rész, hogy milyen alakú a szemrés, milyen méretű, a könyvfilmnek nagyon fontos szerepe van, a pupilla méret változásai, akár csak akik fényképészek, azok tudják, hogy nagyon erős fénybe ugye a blendét le kell kicsinyíteni, nagyobb, tehát sötétbe meg kell nagyítani, hogy több fény jusson ugye ahova kell, itt jelen esetben a szembe vagy a retinára. És ott van a retina védelme, ugye oda kell kerüljön végül is a fény, de mégis a különböző például ultraviolett sugárzások ellen ott van a saját úgynevezett lutein-zeaxantin ernyőnk, ezt majd taglalom, hogy micsoda, és akár a bőrben is ugye megjelenik a festékeződés, például a melanin, ugye, és akkor szépen le vagyunk barnulva.
Köszönjük, doktornő, a kiegészítést. Folytassuk a mai medicinát a következő kérdésünkkel, hogy milyen káros hatással lehet a napfény, az erős napfény nyilván a szemünkre rövid és hosszú távon? Doktornő, várjuk a válaszát.
Tehát már az előbb pedzegettem egy-két dolgot. Azt kell tudni, hogy ha már kórformákról, betegségekről beszélünk, azok mindig, azoknak okai legtöbbször, tehát szerteágazók, szép orvosi nyelven azt szoktuk mondani, multifaktoriálisak. Na, de a lényeg, hogy több oka is lehet. Végül is azért tudjuk azt, hogy a fénynek is van bizonyos esetekben igenis számottevő hatása, és azt kell tudni, hogy mint fizikai ágens a hatása az időben úgynevezett összeadódik, szumálódik, és hát ez elősegíti aztán bizonyos esetleg betegségek vagy elváltozások kialakulását. De rövid távú hatás az a közvetlen hatás, amit ugye ér, amilyen szövetet ér, amin át tud haladni, abban ugye okozhat gyulladásokat, lásd kötőhártya, szaruhártya gyulladás. Hosszabb távon pedig, ha ez az inger ugye sokáig tartósul, akkor elfajulásos úgynevezett degeneratív folyamatok állhatnak elő. Például a kehelysejtek, amik nyákot termelnek, tehát a nyáktermelő sejtek eltűnése, ez a száraz szeműségnek az egyik pillére, gyakorlatilag kialakulásának a pillére, illetve például kúszóhártya kialakulás, szürke hályok kialakulás, a retinának az bizonyos elfajulásai, az úgynevezett időskori retina degeneráció bizonyos mértékig ennek is köszönhető, illetve hát a szemkörnyéki bőrnek is az elváltozásai, akár csak a testnek a többi részén az, hogy a kollagénrostok előregednek, az elasztikus rostok előregednek, megpegyhűd a helyzet, és akkor ilyen csüngő szemhéj alakul ki. Természetesen nem csak ez játszik közben, mert más is, tehát belső okok is vannak. És még azt is meg kell említeni, hogy akár csak a bőrgyógyászatban, itt is a különböző festékes szövetekben, mint a szivárványhártya, illetve a szemfenék bizonyos része, vannak, vagy létrejöhetnek festékes daganatok, rosszindulatú daganatok alakulhatnak át, ha túlságosan sok és erős irritáció éri őket a fény részéről. még beszélhetnék az üvegtesti homályokról, hát nagyon sokan jönnek különböző megfogalmazással, egyesek nagyon megijedve, mások meg kevésbé, az, hogy hát látnak egy ilyen-olyan alakú formájú úszóholmikat a szemükben, amik hirtelen vagy kevésbé hirtelen jelennek meg, és azt kell tudni, hogy ez az üvegtest egy kocsonyás anyag, ami az élet előre haladtával, hát elváltozásokon megy át, ez a kocsonya, hát lesznek benne kicsapódások, ilyen pontocskák, szálcsák, vagy pókhálószerű valami, illetve el is folyosódik, és akkor összezuhan, és beránt kicsi sejtecskéket innen, onnan, amonnan, és akkor elkezdnek ezek a homályok úszkálni. Azt kell mondanom, és általában egyrészt meg kell vizsgáljuk, hogy nagy valami más is legyen-e mögött természetesen, de legtöbbször ártalmatlanok, csak az embert, tehát az illetőt, azt nagyon meg tudják ijeszteni, hogy jaj, most akkor mi van, és azt is el kell mondanom, hogy sajnos amikor már kialakultak ezek a homályok, akkor már nem tudjuk őket eltüntetni, kivonult a műtéttel lehet őket, de hát az egy akkora műtét, hogy pár homályért ezt nem szokták javasolni. Viszont hát vannak bizonyos táplálékkiegészítők, amit én nem mondanám, hogy állandóan, de időnként lehet használni, és talán segítenek abban, hogy ne alakuljon ki túl sok ilyen homály. Na most azt is még tudni kell, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, amiknek a napfény hatására, úgynevezett fotodinamizáló hatásuk van, és hatás jön létre, és ahol ez a gyógyszermolekula jelen van, akár a bőrben, akár a szem különböző átlátszó részein, ott károsodás alakulhat ki. Bizonyos fogamzásgátlók, nyugtatók, egyes antibiotikumok, vízhajtókról írták le, hogy van ilyen jellegű hatása. Tehát ilyenkor is fokozott UV-védelemre van szükségünk.
Doktornő, ha már a káros hatásokról beszéltünk, legyen hát szó arról is, hogy milyen veszélyek leselkednek a szemünkre erős tapsütésben, amit talán sokan alábecsülnek.
Hát az alábecsülés ugye egyrészt vannak ugye a látható és láthatatlan sugarak, és a láthatatlan sugarak azok, amik talán sokkal károsabbak, mint a látható sugarak. Tehát ezért beszélünk úgynevezett ultraviolett sugárzásról, ami relatív kis hullámhosszú sugarakat jelent. Utóbbi időben hozzákapcsolódott még ugye a monitor használatok által a nem annyira kis hullámhosszú, de hosszú időn keresztül hatását kifejtő kék fény, ami ugye szintén a mai kor emberére nagy mértékben kifejti hatását a megfelelő munkakörök és egyebek kapcsán. Azt kell tudni, mivel ugye kis hullámhosszúak, ezért nagy a behatolási képességük, és nagyobb energiát is közvetítenek. Hát itt is ugye megkülönböztethetünk, sok fajtája van a hullámhossz szerint, de mondjuk nagy-nagy megkülönböztetés, hogy A és B típusú sugarak, az A típusú az alacsonyabb energiát közvetít, és általában a felszínhez közel már elnyelődik, a B az inkább bemegy, tehát úgynevezett nagyobb a penetranciája, és hát ilyen módon, de ezeknek a hatása végső soron összeadódik, tehát a felszínen mindenki éppen, és hát az, ami mélyebbre jut a B, az ugye akkor mondjuk az, hogy üvegtest, retina, tehát a szem mélyebb rétegeiben fejti ki inkább a hatását, de ez nagyon lényeges tudni, hogy összeadódik ez a hatás, és amint mondtam, hogy időben is összeadódik, tehát szumálódik. És ezek hosszú távon, tehát ilyen 20-30-40 éves távokról beszélek, ezek a hatások aztán egyszer csak kezdnek megjelenni, azáltal, hogy a fehérjék, hát most mindegy, hogy ezeket hogy hívják, de mindenki hallott kollagénről, ugye ez most nagyon divatos, hogy a bőrünk miatt, meg az ízületeink miatt kollagént kell, meg elasztint kell. Ezek olyan fehérjék, amik rugalmasságot és szilárdságot, tartást adnak a szöveteinknek, de a szem esetében nagyon fontos a hialuronsav, ami ezt az emlőbb említett üvegtesti kocsonyát is alkotja, és amin természetesen egész életünk folyamán át fog haladni a fény, addig, amíg a szemünket kinyitjuk. Na és ezek a úgynevezett polimer anyagok, ezeket, ez azt jelenti, hogy hosszú-hosszú láncú molekulák, és ezt a fény, ez az energia szépen feldarabkálja, és ezáltal megváltozik a tulajdonságuk. Ez a töredezettségük által például átlátszatlanná válnak, ezért jelenik meg a szürkéhályok, nem csak ezért, de ezért is. Üvegtesti homályok, amikről beszéltem, vagy a retinában bizonyos elfajulások, illetve ugye, hát hogyha sokat piszkáljuk és túl sok energiát adunk olyan helyen a sejteknek, ahol nem kell, ott pedig megjelenhetnek esetleg bizonyos daganatos elváltozások.
Hogyan védekezik természetesen a szem a napfény ellen, és mikor nem elég ez a védelem?
Tehát azt előre kell bocsátanom, hogy az egészséges emberi szem rendelkezik a saját fényszűrés antioxidáns védelmi rendszerével, tehát most nem úgy kell elképzelni, és ez bármi módon, tehát mi ebbe a világba teremtöttünk, beleszülettünk, belefejlődtünk, tehát nem úgy van, most teljesen egy hosztilis környezetben, ja Istenem, most buvárszkafanderbe kerüljünk, mert most nem fogjuk ezt túlélni. Vannak helyzetek, de hát az szerencsére ritkább. Viszont, tehát érdemes tudni, hogy mik ezek, amik csökkentik a fizikai és kémiai stressz hatást, ami hát a fény részéről éri a szemet. Egyrészt ott van az arcnak a szem körüli részeinek a felépítése, anatómiája, tehát az, hogy van egy szemöldökünk, és nem csak a fény szempontjából, tehát egy picit előreugró ugye a szemöldök, egyes emberkéknél egészen nagyon előreugrik, és az is bizonyos árnyékolás, a szempillák, hát azon túl, hogy egyéb szűrő és védő funkciók is van, de ugyanúgy a fényt is valamennyire meg tudják szűrni. A szemrés alakját nem véletlen az, hogy például az eszkimóknak milyen alakú szemrésük van, tehát egy ilyen viszintes, keskeny, csíkszerű szemrés, pontosan azért, mert a végtelen hómezőkön az a nagyon erős visszaverődő fény, azt kell ugye kiszűrjék, és ugye a méret is, hogy keskeny ez a rés. Akkor utána jön az első kontaktus, ami a szemfelszínen van, az a könyvfilm, és hogy ez ha jó, akkor ebben is már mondjuk például pont az ultraviolett sugár, az A kontingens, az ott le tud csökkenni. Hát itt elég nagy gond van azzal, hogy a jelenlegi hát életünk olyan, hogy pont a könyvfilmet károsítja, és akkor nagyon sok embernek van könyvfilm problémája, és ez ilyen szempontból akkor nem tud már védelmet jelenteni. Rengeteg műkönyv van, ezt ajánljuk is. Ebben az esetben, ha direkt erre akarunk, akkor van akár sárga pigmentet tartalmazó könyvfilm is, ami kimondottan számítógép, mert ugye ott a kék, illetve hát akik kint vannak, és az UV is éri őket, ott meg nagyon hasznos lehet. És természetesen ebben is hát a legnagyobb részük nagy molekulasú, vagy különböző molekulasúlyó hialuronsavat tartalmaz, hát itt megint nem a tudományoskodás a lényeg, hanem hogy ez az a ártalmatlan vegyi anyag, ami ott tartja a vizet. Mert ugye az a lényeg, hogy ne párologjon el túl gyorsan ez a könyvfilm, ami amúgy is kevés. És akkor ennek még akár gyulladáscsökkentő, helyi gyulladáscsökkentő hatása is van. És akkor hát ezek után jönnek az átlátszó közegek, ugye ezeknek is van elnyelő hatásuk, a szaruhártya, a csarnokvíz, a szemlencse, az üvegtest, és eljut egészen a retináig. Itt ugye köztük van az úgynevezett szembogár vagy pupilla, amit említettem az elején, hogy nagyon lényeges a fény bebocsátó, tehát ez egy kapu, amin ugye azt szerint, hogyha nagy a fény, a pupilla összehúzódik normális esetben, félhomályban pedig, vagy sötétben meg kitágul. És ennek egyrészt az, tehát a látás élesítésében is van szerepe, de ugyanakkor a fény mennyiségét is szabályozza, hogy mennyi jut egészen a szem belsejébe, illetve a retinára. És akkor eljutottunk a retináig, ami ugye hát kitett, és főleg az éles látás területe az nagyon is kitett a fénynek, mert fény nélkül nem látunk, tehát ez nem zárható ki, de van neki egy UV ernyője, pontosan az éles látás területén bedúsuló, hát antioxidáns tulajdonságú növényi anyagok, hát a kedves hallgatók esetleg, akik ebben egy kicsit már kutakodtak, biztos hallottak a luteinről, meg a zeaxantinról, szépek a nevek, mind a lényeg a lutein is és a xantin is mind sárgát jelentenek, miért? Mert az a szín, tehát gyakorlatilag azt a hullámhozt engedi át, ami az ő színe, és a másikat blokkolja. Na, nekünk azt kell, hogy az ellentétes kék-viola szint blokkolja, tehát ezek sárgák. Ezek természetes anyagok, főleg a zöld növényekben dusul be, most mondok ilyent, hogy spenót, saláta, de főleg a spenót, a mangold, a kukorica, mert a zea mais az a kukorica, abból vonnak ki ugye ezeket a karotenoidokat, amik tehát egyrészt antioxidánsok, és másrészt pedig elnyelik ezt az UV-t, ami károsítaná pontosan az éleslátás területét, ahol más rétegek nincsenek is, csak a receptorsejtek, és ott kezdődik el a látás, és ezeket ugye egy ilyen ernyő formájában védik. Na ez, ha ez az ernyő nincs, akkor már nagy baj van, és azt is tudni kell, hogy ezeket az anyagokat csak táplálékkal, vagy táplálék kiegészítőkkel lehet a szervezetbe jutatni. Azt is tudni kell, hogy ilyen módon ugye eloszlik az egész szervezetben, és akkor egy valamennyi az, amennyi a szemhez kerül, tehát itt az adagolás is elég érdekes, tehát a szervezet nem tudja őket előállítani, de mégis nagyon szüksége van rá. És ezek mellett még ott vannak más antioxidáns hatású vitaminok, C-vitamin, E-vitamin, a cink és a szelén, ami különböző hasonló antioxidáns enzimeknek az alkotó elemei, és ezek mind védik a retinánkat is. Tehát ez ilyen módon egy belső napszemüvegként funkcionál, és kiszűri a káros sugarakat. Na, azt kell tudni, hogy ez a korral, az idősödéssel, különböző okoknál fogva ezek a koncentrációjuk csökken, és hát ilyenkor akkor a szem sokkal sérülékenyebb, a szem belseje főleg sokkal sérülékenyebbé válik. És amint említettem, hogy csak is táplálékkal, tehát szájon keresztül kerül a szervezetben, a szervezet nem tudja ezeket pótolni. Na és hogyha ezek elégtelenné válnak, na akkor jön a probléma, mert akkor sérülések, gyulladások keletkeznek ugye a szem különböző részeiben. Ehhez hozzájárulnak az ugye a hiányállapotok, amiket említettem, a gyermekkor, az idősek, bizonyos szemműtétek utáni állapot, a fokozott kitettség, az, hogy túl sokat ül olyan helyen, ahol ezek a fényhatások érik, és hát erre rájátszanak a modern embernek a tevékenységei, az életformája, a műfény, a monitorok, kék, illetve UV-sugárzása, és érdekes, hogy az első nagyon halvány jele ennek az, hogy túlságosan sokan vannak, akik fényérzékenyek kiválnak.
Doktornő, folytatva a beszélgetést, következő percekben jó lenne, hogyha arra adna választ, hogy miként hat a klímaváltozás a szem védelmének fontosságára?
Hát igen, ez egy, mondjam azt, hogy aktuális is egy kicsit így felkapott téma. Természetesen van klímaváltozás, ez nem tagadható le. Addig, amíg korábban ezek a hatások csupán azokat érték, ezek a fokozott terhelés, UV-terhelés, akik foglalkozása olyan volt, hogy többet voltak erős napfényben, sugárzó, visszaverő felületeken, lásd, tengerészek, most mondom, szabadban tartózkodó mezőgazdasági munkások, vagy bármi ki, aki olyan helyen volt, ahol akár a munkájából, vagy akár az életteréből kiadódóan ilyen nagyon visszaverő, csillogó, árnyékot nélkülöző helyeken volt naponta hosszú órákon keresztül, tehát azokat érintette. De ma már ugye, hát tudjuk azt, hogy ózonpajzs, ugye az gyengült, és ilyen szempontból eleve UV-terhelés már több van, úgyhogy ez egy plusz kockázatot jelent. A másik az, hogy a modern embernek azért vannak ilyen néha-néha túlkapása, egyik pillanatban 24-ből 24 órát ül négy fal között, és a másik pillanatban rögtön elmegy túrázni és extrém sportokat művelni. Természetesen megint olyan területeken, ahol ez az erős fény, az erős UV ott van, és akkor hát esetlegesen az adaptációja, vagy az előzetes lefáradása, amit ugye a munkájából adódóan jön létre, az nem teszi lehetővé, hogy gyorsan alkalmazkodjon ezekhez a dolgokhoz, és itt majd bejön az, hogy hát fokozottan és megfelelő szemvédelmet kell biztosítani. Természetesen én azt gondolom, hogy a klímaváltozást az úgy kontextusba kell nézni, tehát igaz, hogy változott a klíma, de az életmódunk sem mindig az, ami kéne legyen, és a táplálkozásunk sem az, ami kéne legyen, illetve hát a táplálékunk sem az, ami kéne legyen, és ezt így lehetne ragozni elég sokáig.
Vannak-e különösen veszélyeztetett csoportok, ahol és akiknek fokozottan ajánlott a szemvédelme?
Um, Igen, tehát azt tudni kell, hogy amit említettem, hogy megváltoztak az életkörülmények, és az emberek is másképp állnak az egyes dolgokhoz, de azt viszont mindenképpen meg kell említeni a gyermekeket, ugye egyrészt mindennel szemben is érzékenyebbek, tudni kell azt, hogy a szem maga nincs annyira felkészülve az éretlen, a szövettek éretlenségénél fogva ezeknek a hatásoknak a kivédésére, akár a vékony szemhéjat is említetjük, amin egy nagyon-nagyon kicsi gyermeknek áthatol annyi tehát a napfény is, és hát UV-t na hát én a max esetleg az UVB, de nem, inkább csak maga a fény, de az is elég egy túl erős fény, ha bekerül a gyermek szemébe, és ez hosszú ideig van ott, akkor biztos, hogy nem lesz jó hatása. Időseknél pedig ugyanez van, hogy a úgymond elfáradt szövetek, elfáradt retina, amiben nincsenek meg a védekezési lehetőségek, vagy nagyon lecsökkentek, azok is rosszul reagálnak erre, és ezek a degeneratív folyamatok akkor fokozottabban jelentkeznek. Említettük az előbb már a különböző sportokat végzőket, kültéri dolgozókat, például a szabad vízfelületek, havas területek környékén, vagy egyéb nagyon tükröző felületek. Ez lehet akár egy úttest is, tehát aki például kamionsofőr, és az nap mint nap ugye egy tükröző úton kell haladjon, és állandóan próbálkozik látni azt, amit lehetetlen, illetve hát bizonyos eszközökkel, de ott is az történik, hogyha nincs megfelelő védelem, akkor a szemben túlságosan sok nem kívánt UV, vagy nem csak UV, hanem látható sugár is bekerül. Említettem már azt is, hogy akik már eleve van valamilyen, vagy volt, és kezelve vannak valamilyen gyulladásos és daganatos szembetegséggel, hát azoknál mindenképpen kontraindikáljuk a napon való üldögélést. Műtét után természetesen ugyanezt elmondjuk, hogy na, akkor napszemüveg, és a napon nem kell ülni, mert azt is tudni kell, hogy minden egyéb mellett maga a napsugár az a gyulladásokat szépen felerősíti. És említettem azt is, hogy hát a modern ember foglalkozási ártalma, az állandó monitor előtt ülés, a kék, illetve UV-sugárzás, és ide még elmondanám a munkaorvostan által is követett infravörös, tehát nem csak az UV-káros, a másik az a nagyon nagy hőt közlő infravörös sugárzás, hegesztők, kohászók, üvegfúvók, lézerfényel, na a lézerfény az már megint más, ott attól függ, hogy milyen hullámhosszú lézerfények vannak, de minden esetre, hogyha ez nagyon koncentráltan bekerül a szembe, itt mindenfajta védelem nagyon pontos és nagyon fontos ez a védelem, de ha véletlenül bekerül a szembe, ott bizony nagy károsodást tud okozni.
Időközben Margit írt a műsornak, mégpedig Csíkszeredából, és olvasom szó szerint a sorait, a kérdését. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Volna egy kérdésem a doktornőhöz. Meddig lehet szedni a vitraoxigént? Nekem is a kocsonyás részen lett valami, cikázik a szemem, és közben fátyolosan látok. A kérdése a hölgynek, a hallgatónak az, hogy elveszítheti-e a látását?
Hát igen, ezt kapcsoljunk akkor oda-vissza, hogy beszéltem az üvegtestről, ami egy kocsonya, ami kitölti a szem belsejét. Ez a kocsonya, hát van neki egy kis körülhatároló hártyája, ami bizonyos helyeken csak ráfekszik a retinára, és bizonyos helyeken meg szorosan tapad. Na most ez a kocsonya azáltal, hogy előregedik és elfolyosodik, a gravitáció hatására összezuhan. Egyrészt megjelenhetnek benne azok a homályok, hát attól nem szokott a látás elmenni, természetesen ezt azért szemész szakorvos ezt azért kövesse le, hogy mi is történik, ezt lehet direkt szemvizsgálattal, ultrahanggal, OCT-vel, tehát van mivel vizsgálni, de általában önmagában ez a pár homály nem szokta a látást elrontani, vagy teljesen elvinni. Azt tudni kell, hogy ez az üvegtest, amint említettem, bizonyos helyeken szorosan tapad a retinához, és amikor így összezuhanna, akkor ezen a szorosan tapadó helyeken rángatja a retinát, na és akkor van ez a cikázás jellemzője, hogy főleg például este sötétben A halánték, tehát a halántékon felül, temporálisan felül így mondanánk, tehát a két oldal, halántéki oldalon szoktak ezek a cikázások megjelenni. Ez tipikus. Na most ez el szokott múlni, ha ez az üvegtesti határhártya végül is le tud válni a retináról, és nem rángatja a retinát. De hát ez lehet egy hónap, két hónap, és addig azért vigyázni kell a különösebb hajolás, emelés, repülőn utazás, tehát hogy ilyen hirtelen, gyorsuló, lassuló, nagy szemnyomás emelkedéssel járó dolgok ne történjenek, nehogy lerántsa a retinát. Természetesen ez, ha megszűnik, akkor köszönjük szépen, megszűnt, viszont a homályok azok ott fognak maradni. A vitraoxigénnel kapcsolatos kérdés pedig, hát az egy tápláléki egészítő, mint ilyen, én azt gondolom, hogy állandóan nem kell szedni, nem is lehet, viszont 3 hónapot, ha szedi valaki, nem történik semmi. A meglevő homályokat az sajnos, és sem az, sem más nem fogja eltüntetni, hanem arra utazik, hogy esetleg több vagy újabb homály ne alakuljon ki. Én azt gondolom, hogy legyen egy önfigyelés, és bármi van, ha valami a meglevő dolgokhoz kapcsolódik, akkor legyen kapcsolata egy megfelelő orvossal, aki leköveti, hogy nehogy valami más baj történjen. Általában ártalmatlan, de mondom, hogy amíg ez a cikázás van, és ha ez a faj típus, amit én elmondtam, akkor jó indulatú. Ha meg nem, akkor meg mást kell keresni, ez meg a szemorvos feladata.
Vendégünk dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos, témánk szemünk láthatatlan pajzsa. Kedves doktornő, a következő percekben, vagyis a medicina második részében beszéljünk arról, hogy a napszemüveg divatcikk, vagy orvosi eszköz is egyben, és hol húzódik végül is a határ?
Már ilyen provokatív a kérdés, akkor mondhatnám, hogy határ a csillagos ég, de megint valami idézetet mondok, csak nem mondom meg, hogy honnan, de kellenek csillagok is, ugyebár, úgyhogy nem kell ezt rossz néven venni, hogy hát divatcikk is természetesen. Erről még volt egyszer, kétszer beszélgettünk erről is. Most arra szeretnék kitérni, hogy nem tudom, nem, vagy nem gondolom azt, hogy nagyon, nagyon meg kell húzni itt a határt. Eleinte én is a kezdőkoromban, most a szemüveggel kapcsolatban általában úgy megdöbbentem, hogy emberkék csak azért vesznek szemüveget, mert alig van, vagy nincs is dioptriájuk, de mert mit tudom én, miért jobban néznek ki, vagy úgy gondolják, hogy okosabbnak tűnnek, vagy mit tudom én mi, tehát akkor még nem volt ez a, ami ma van például, hogy mindenki, aki egyszer monitor elé ül, hogy védőszemüvegként is használunk szemüveget dioptria nélkül. Na most ugyanez a dolog a napszemüveggel is egy kicsikét lezajlódott, tekintve, hogy beszéltünk az előbbiekben, hogy hát nagyobbak a kihívások, akár kint, akár bent, már kültérben és beltérben is, és ilyen módon, tehát az, hogy napszemüveg, vagy védőszemüveg, ami nem csak ugye a látható fényt, hanem az UV-t, illetve a szűri, vagy a kékfény szűri, vagy a csillogó felületekről a visszaverődéseket szűri ki, hogy láthassunk bizonyos dolgokat, amit egyébként nem. Szóval ilyen módon, tehát ez egy új dolgot hozott fel, és így nem úgy kell tekinteni, hogy hát persze, mert most akkor megvette a nem tudom milyen drága napszemüveget, persze, sajnos megfizetetik a dizájnt vele, és de az igaz, hogy azért egy márkás szemüveggel mondjuk biztosabbak vagyunk benne, hogy azon rajta vannak azok a bizonyos védelmi dolgok, nem csak egy színezett lencse, ami esetleg például nem jól szűri az UV-t, vagy nem polaroid, vagy ilyen dolgok. Úgyhogy én ezt a fajta ilyen ítéletmondást, vagy ilyen fehér-fekete meghúzást, azt úgy most nem igazán tartom célra vezetőnek, és beszéltem arról, hogy gyakorlatilag mindent megelőzően nagyon-nagyon sok embernek probléma a fényérzékenység, és ez is egy kis jel, hogy hát itt már valami nem működik jól, és akkor hát egyik része, ami itt a védelmet biztosítja, ugye a napszemüveg, vagy ennek is millió egy formája van, erről majd a következőleg fogunk majd még beszélgetni. Tehát így nagyon összefoglalva, tehát mondjuk így, hogy védő szemüveg, védő eszköz. Na most természetesen akkor, ha már konkrétan van egy betegség, és van egy panasz, akkor pedig fokozottan is igaz az, hogy napszemüveget, tehát védőeszközt kell használni. Említettem például a műtétek utáni állapotot. Van egy csomó gyulladásos betegség, amire nem jó a napfény. Még azt is el kell mondjam, hogy a szürke hályogosoknak bizonyos, a szürkehelyek bizonyos formájában segít, mert ha nagyon erős a fény, és összehúzódik a pupilla, akiknek úgynevezett magtípusú homája van, tehát a középen homályosodik el a szemlencséjük, azok borzasztó rosszul látnak, olyankor nem tudnak közlekedni, és addig, amíg oda jut, hogy esetlegesen meg kell operálni, mert biztos, hogy itt a műtét lesz a megoldás, de addig is például a napszemüveg tud segíteni. Na és akkor jön utána a műtét utáni állapot, mert ugye a műtét után az van, hogy beteszünk jó esetben egy nagyon jó műlencsét. Ma már a műlencséknek nagy részében van egy kicsi sárga festék, pontosan ezért, hogy szűrje az UV-t, de a lencsének a lényege az, hogy teljesen és nagyon átlátszó legyen, mert hát pont azért operáljuk meg a szürkehelyet, mert a saját lencse már nem átlátszó, és akkor ehhez képest ugye az idős retina ez nem biztos, hogy szereti. Jobban szerette esetlegesen azt, hogy hát nem látott olyan élesen, de kényelmesebb volt. Na és akkor itt van az, hogy kell a fényszűrő minden szempontból. Tehát a legtöbbször ezt el is mondják, és kérik is a páciensek. Most aki szakmabeli, az lehet szemész, lehet optometrista, aki szemüveget ír fel, hát erre mindig rá kell kérdezzen az illetőnek az esetleges fényérzékenységére, vagy hogyha van neki már valamilyen ilyen fényvédelemmel kapcsolatos tapasztalata, hogy is szerette, mint szerette, nem szerette, és akkor ebből valahogy ki kell bogozni, hogy mi az, ami neki a megfelelő lesz. Tehát ezzel is foglalkozni kell mindenképpen. És hát persze az esztétika is a divat sem hanyagolható el, de én azt gondolom, hogy erről a gyártók tesznek róla, hogy legyen miben választani, csak pénze legyen az embernek. Itt az egyetlen dolog az, hogy a design ne menjen a védelem rovására. Tehát az lényeges, hogy amit elvárunk ettől a napszövegtől, hogy az UV-t szűrje elől, hátul, mert most már ez is van, hogy nem csak a felszínre, hanem a lencse mögé is kell, hát a lencse hátsó felszínét is meg kell kezelni. Ha fényre sötétedő, az hogy sötétedjen be, polaroid legyen, mert ugye főleg vezetéskor, vagy éjszakai vezetéskor milyen csillogások, ilyen-olyan dolgok vannak, na, hogy ezeket mind kivédje, tehát, hogy ez legyen meg, azt szerint, hogy a páciens mit szeretne, az legyen meg. Aztán, hogy néz ki, hát Istenem.
Tudni szeretnénk még azt is, hogy segít-e a napszemüveg az időskori szembetegségek megelőzésében.
Hát igen, ezt már úgy előjáróban felvezettem, hogy ugye a korral járó változások egy részéhez hozzájárul az UV-fény, és hát igen, a súlyos betegségek, mint az úgynevezett makula, vagy éles látás területének a degeneratív elváltozása, ez egy elég nagy rákfene ma már a világ népességében, ha úgy tekintjük. És hát a klinikai tapasztalatok is azt mutatják, hogy az UVB sugarak, mivel ezek nagyobb energiájúak, oda el is jutnak és károsító hatással bírnak. Az UVA az ugye azt mondtam, hogy kisebb, alacsonyabb energiájú, és leesik már a szem előső rétegeiben. Tehát az idős szem az eleve sérülékenyebb, hát a keringés is rosszabb, a kapilláris keringés, az anyagcsere is lassúbb, a sejtek is öregednek, azt kell tudni, hogy a retina sejtjei azok nem képződnek újra. Tehát a funkcionális sejtek, ami a látásban részt vesz, ezeket mondom, akár receptorsejtek, akár idegsejtek, azok amivel születünk, azok kell megmaradjanak. Természetesen vesztünk sejteket, de annyi kell maradjon, úgymond kéne az életünk végéig, hogy a látásunk megmaradjon. Tehát azokat nem tudjuk pótolni, nem tudunk, tehát azokra nagyon kell vigyázni. És akkor időskorban, ahol már eleve ezek a sejtek már mindent is megéltek, kicsit öregecskék is, nem bírnak annyira magukat regenerálni, ugye akkor jönnek a problémák, és akár az ilyen degeneratív elváltozások. És ugyanakkor jellemző az időskorra a száraz szeműség, sok oka van, gyulladásos, hormonális, ugyancsak ilyen degeneratív okok. Ezt is nagyon pótolni kell, azért is, mert a páciens panaszkodik, állandóan problémája van, de a látása se jó. Azért, mert ha könyvfilm nem jó, akkor nem jó a fénytörés, de ugyanakkor pedig ez ugye egymást generálja egy ilyen ördögi körként, hogy rontja a könyvfilmet, ami már amúgy is rossz, és akkor még rosszabb lesz a látás, még több panasz van a páciensnek, tehát ezt valahol meg kell szakítani, és ezt a szakemberek már már nagyon kézenfekvő módon meg tudják oldani. Természetesen a páciensnek is kell legyen egy kompliánsza, mert elmagyarázzuk, elmondjuk, de ők kell csinálja, mert a cseppeket például ők kell betegye, ők kell bevállalja azt, hogy ilyen-olyan-amolyan szemüveget csinál magának, mert természetesen ez pénzért van. Említette már az elején, hogy ad abszurdum, a szürkehályognak is van úgymond fényvédő hatása, persze, mert ugye egy adott pillanatig, amíg annyira nem lontja a látást, addig még ez is úgy jó hatású idézőjelben, de hát természetesen, amikor már látásromláshoz vezet, akkor már jön a műtét, és a műtét utáni a teljesen átlátszó műlencse megint a fényvédelem és a fénycsökkentés kérdését hozza előtérbe. Itt persze sok lehetőség van, különböző szemüvegek, hogy fényre sötétedik, hogy van egy kicsike színe, és ugyanazt a színt tartja, vagy dioptriás naplencse, hát ezekről megint majd lesz szó. Tehát, hogy van választási lehetőség, csak fel kell ajánlani, illetve meg kell beszélni mindig a pácienssel. És beszéltem a retinának a degeneratív elváltozásáról, hát, hogy ennek kezelése, említettem, ami elvesztődik, sajnos az elvesztődött. Valahol megállítani elég nehéz. Addig, amíg csak a csendesebbik formája van, addig ugye keringésjavítókat adunk, táplálékkiegészítőket és fényvédelmet. Természetesen, hogyha már ez a folyamat bedúrul, és az úgynevezett nedves típusa áll elő, akkor még vannak kezelési lehetőségek, de hát szóval elég macerás a dolog. És hát igyekszünk azért, hogy az embernek a látását egy adott elviselhető szinten meg tudjuk tartani. Sajnos, ezt mondom, nem mindig lehetséges, és akkor jönnek a különböző fokú nem látási problémák.
Vajon a városi ember szemét másféle fényterhelés éri, mint például a vidékiét?
Hát mondhatjuk, hogy igen és nem. Miért igen? Tehát a városi lét az sajnos már vidékre is kiköltözött. Tehát az életformák, attól, hogy valaki vidéken él, az nem biztos, hogy bukolikus értelemben kint kaszálgat, és esténként petróleumlámpánál nézi a nem tudom mit. Tehát ugyanazt csinálják szinte, mint a városi ember. Mondjuk azt, hogy lehet, hogy kevesebbet ülnek monitor előtt, de ülnek. A másik az, hogy hát most már térjünk vissza a városi ember mondjuk kihívásaira, hát az az érzésem, hogy akár csak a fejfájás, nem ide tartozik, de akár csak a fejfájás, a városi ember 90%-a fényérzékeny. Hogy ez pontosan miért, azt nem tudom megmondani, szóval hát mondtam dolgokat, de hogy miért van ez a különbség, ezt nem tudom pontosan elmondani. Persze, természetesen van, erről nincsenek, nem tudok tanulmányokat, de van ez az előzetes lefárasztás, hogy műfénybe ül, hogy sokat ül monitorok mellett, hogy bent ül inkább, kintre nem megy, tehát gyakorlatilag szerintem van egy ilyen adaptációs hiány is a szervezet részéről. Ugyanakkor pedig vannak a ló túlsó oldala, aki egész nap kint van, ilyen sport, olyan sport, munka dolgok miatt még inkább, ugye, ha egyszer olyan munkája van, és ez is fokozottan igénybe veszi mondjam azt, hogy egy betonrengetegbe való mászkálás sem kellemes, mert maga mindenki tudja, hogy a hőérzet is milyen borzasztó, de a fehér falakról visszaverődő fény, hát az is felér legalább egy tengerparti sétával. És hát a túltolt munkaidő az, hogy egész nap kütyüzünk, a szabadidő is kütyükből áll, fény van éjjel-nappal, na és akkor ez oda vezet, hogy egy kicsikét azért másképp van, mint az, aki egy kicsit a természeti életritmushoz jobban alkalmazkodott, jobban belátó életmódot folytat.
Tudjuk, hogy nyár van, meleg van, de következik majd az ősz, jön a tél. Doktornő, napszemüveg télen is? Milyen körülmények között indokolt?
Mondanám azt, hogy nem igazán van különbség ilyen szempontból a nyár és az olyan tél között, ahol valaki elmegy és havastájon csillogó napsütésben ül, vagy nagy vízfelületek, vagy jégfelületek környékén téli sportokat végez, vagy vezet egyfolytában. Tehát ilyen szempontból nincs különbség. Az, hogy nálunk itt már 5 órakor sötét van, és megint műfényekbe vagyunk, akkor az oda nem. De egyébként, tehát aki kint tartózkodik, és akár nem 12 óra, hanem mondjuk 8 óra az a napi világosság, de ilyen körülmények között ott is épp úgy érvényes az, hogy fény és UV védelem és polaroid szűrő kell, és hát ha véletlenül például valakit pont télen operálnak meg szürke hályoggal, adnak is épp úgy a megfelelő időpontra, vagy megfelelő időszakra kell a védelem.
Önnek van napszemüvege?
Hát van, őszintén megmondom, én nem vagyok nagy napszemüveges. Engem nem zavar annyira a fény, és nem is, mikor megyek kirándulni, igen, akkor kell, mert ugye tengerpartra megyünk, meg ilyen helyekre, akkor nagyon kell, érzem én is, és a családom is mindenkinek, akkor mindenki felteszi a napszemüveget, de egyébként én meg vagyok.
Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet tekintettel a megmaradt kérdésekre a jövő héten még folytatunk.
Köszönöm szépen, állok elébe.
Kedves hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, a Medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, viszont hallásra.